Az elmúlt napokban egy pásztorköri csapattal a Campus Fesztiválon voltunk, és tudom, hogy gyülekezetben is többen jelen voltatok ezen a szolgálaton, majd bátorítalak titeket, hogy a személyes tapasztalatokat osszátok meg velünk. Én is mindjárt el fogok mondani egy személyes tapasztalatot, ami kapcsolódik a mai igei üzenetünkhöz. Nem fogom az összességét most felolvasni, ami ott ki van vetítve, de nektek javaslom, főleg azoknak javaslom, akik az Ószövetségen még csak barátkoznak, és kicsit nehéznek tűnik nekik, maga a témával kapcsolatosan ezek az igék azok, amik Ó és Új Szövetségben hát érdemes átolvasni, és egy kicsit átfogó képet kapni erről a Dávid házáról, Dávid királyságáról és a Dávid sátoráról. Most az Ámosz próféta könyvéből olvasom csak az igét, amelynek párhuzamos része az Apostolok Cselekedetei írott könyv 15. fejezet 13-21-es szakasza. Ez van ott kifejtve még részletesebben. Így hangzik Ámosz próféta könyvének 9-es fejezete, 11-es versétől Isten igéje. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Volt, aki kérte tőlem, hogy valamilyen prezentációt is csinálják már, és hozzam közelebb ezt a kort, amiről itt beszéltünk. Meg is fogom most tenni néhány diában, ugye Palesztina az Ószövetség korban, majd ki fogom emelni ezt a részletet, hisz a városok, amelyeket itt az előző alkalommal és a mai alkalommal említeni fogok, azok itt helyezkednek el. Egyik kulcsváros Hebron, ugye Dávid itt kezdi meg a királyságát, amikor Júda királya, majd amikor Júda és Jeruzsálem királya, Júda és Izrael királya lesz, tehát mind a 12 törzs királyává választja. Ugye a 37 esztendős Dávidot, 30 éves, amikor Hebronban kezd uralkodni, és 37 éves, amikor Jeruzsálembe teszi át a királyságot, elfoglalja Jebuszt, amit Jeruzsálemnek nevez el, a Siont, más név a Siont, és tudjuk, hogy a város elfoglalását követően, amikor a királysága gyakorlatilag megszilárdul, az első dolga az volt, hogy Gibeonból Jeruzsálembe, pontosabban Gibeonban van ugye a Szent Sátor, de Kirjat-Jairimból Jeruzsálembe vigye a Fridládát. A Fridláda kalandos útja Élihez kötődik, gyakorlatilag az előző korszak, az utolsó bíra, Sámuel korszaka ez. Ő előtte van ugye Éli főpap, és Éli főpap idején adja Annának Isten ajándékul Sámuelt, akit föl ajánl az Úrnak, és Sámuel így kezdi meg a gyermek éveit Éli főpap mellett, és hívja el az Úr Sámuelt a szolgálatára. Éli istentelensége és fiainak istentelensége miatt, ugye fiai istentelenek voltak, Éli pedig eltűrte ezt. Nem intette a fiait, nem tett rendet a saját házában, ezért átok alá vonta magát az istentiszteletet is. Azt mondja az írás, hogy mivel loptak a papok az áldozatokból, és erőszakoskodtak, és parásználkodtak, tehát gyakorlatilag abszolút hiteltelenné tették az istentiszteletet, istentiszteletét, ezért megutálták az emberek az Istennek való áldozatot, tehát egy válságba kerül maga az istentisztelet, nincs az embereknek kedvese elmenni már Isten tiszteletének helyére, mennyire utálatos volt az egész, amit műveltek ott a papok. Isten büntetéseképpen a silói szentély, ugye ott van a szentély, akkor ott kezdi a szolgálat életét. Ebből a szempontból Sámuel is. A filiszteusok megverik a zsidó a csapatokat, és ugye oda viszik a háborúba a Fridládát, mint egy babonás tárgyat, azt gondolván, hogy a Fridládát oda viszik, akkor ők majd mozgatják azzal az Istent. úgy gondolkodtak, hogy egy tárgy az, amely az Isten jelenlétét majd befolyásolja, és ahol a Fridláda van, majd Isten oda fog menni, és csinálni fog valamit. Ilyen talizmán jellegű babonás Isten hit volt ez. Elvesztik a csatát, a Fridláda a filiszteusokhoz kerül, majd több városba viszik el. Először ugye bekerül Asdódba, Dágon templomába, egyik fő filiszteus isten volt, egy erős báványisten volt, és azt tapasztalják, hogy Dágon templomában az első éjszaka a Fridláda előtt Dágon báványa hason fekszik. Majd fölállítják a báványt, ugye ez is egy humoros dolog, föl kell segíteni az istenüket, és talpra állítják, ugye még nem esik le a dolog, de hát az embernek kell Isten, és ezzel majd a következő találkozáson fogunk foglalkozni, aztán akkor már záró, vagy majd csak záró része lesz ennek a sorozatnak, hogy az ember imádó lény, és most csak előzetesen azt mondom, hogy az embernek imádnia kell valamit. Hogy valakit. Nem tud létezni az ember anélkül, hogy imádjon valakit, mert teremtmény. És általában ezek az Isten keresések is, amelyek vannak egyéb vallásokban, vagy a bálványimádás is, emiatt történik, hogy az emberek imádni akarnak valamit, és annyira imádni akarnak valamit, annyira szükségük van, hogy imádjanak valamit, hogy még ilyen blödségekre is képesek, hogy báványok, szobrokat imádnak, szóval felállítják a bálvány szobrot, biztos, hogy megszédült, hogy amit történt vele. De a következő éjszaka olyan történik, hogy Isten Fridládája előtt ugye nem csak ledől a szobor, hanem le is fejeződik, és a két csuklójáról el van távolítva a keze, és a küszöbre van téve. Ugye a kézfej eltávolítása az a királyok megszégyenítése volt abban a korban, ugye a cselekvő képességnek a megszüntetése, és ezzel kifejeződött, hogy Isten a király a királya, aki előtt Dágón a bálvány Isten meghajlik, és szolgájává lesz. Csapások sújtják a filiszteusokat, fekélyek támadnak rajtuk, ezért viszik városról városra, hát ha újabb városban talán megtörik az Istennek az erejét, nem sikerül, majd egy új szekérem elengedik a Fridládát, és az ökrök elindulnak, és gyakorlatilag így kerül Kirjat-Jairimbe a láda. Na most azért furcsa ez a dolog, mert Sámuel egész szolgálata idején senkinek nem jut eszébe, hogy a ládát visszavigyék a szentébe, a szent sátorba, ahol a kultusz folyt. Tehát azt kell elképzelni, hogy a szent sátornál alapvetően ez a napi két áldozat, a reggeli és esti áldozat, ez folyik, és a ünnepek is meg vannak tartva, tehát a szertartás folyik, ami azt jelenti, hogy maga a vallás, a kultusz, minden eleme működik a Fridláda nélkül. Most azt tudjuk, hogy a Fridláda az Isten jelenlétének a helye. Tehát a döbbenetes ebben az, hogy úgy működik a kultusz, hogy nincs szükség Istenre. Nem kell hozzá az Isten jelenléte, nem az Isten jelenlétére vágynak az emberek, hanem szeretnék a kultusz szertartásait maradéktalanul megcsinálni, és úgy gondolják, hogy ezt megcsináljuk, akkor rendben van minden. És ehhez kapcsolódik a Campus Festival egy beszélgetésünk, Jürita beszélgettünk egy személlyel, és nagyon támadólag lépett fel, és azt mondta, hogy minek kell a kereszténységet így reklámozni, meg így egyáltalán népszerűsíteni az emberek között. És furcsa volt a reakciója, érződött, hogy a támadás az nem egy normális érdeklődés, hanem valami van a háttérben. És hát kiderül, hogy ez a személy találkozott a vallásnak a kultusz részével, és csalódott azokban, akik képviselik magukat, úgy állítják be, hogy képviselik az Istent, és bár jót várt, jót remélt, nyitott szívvel fogadta ezt a találkozást, de olyannal találkozott, ami megítélése szerint és megítélésünk szerint sem mondható keresztényinek. És egyszerűen ő megutálta ezt az egészet. És ez az utálat kijött abban a beszélgetésben a mi személyünk iránt is, mert mi is úgy gondolta, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint a kultusznak a gyakorlói. És látjátok, mennyire különös dolog ez, hogy lehet az Istennek szolgálni úgy, hogy nem hiányzik a jelenléte. Tehát mindent meg lehet csinálni úgy, hogy nem az Isten jelenlétére vágyik valaki, hanem a szertartáson akar részt venni, vagy valamit meg akar csinálni. az Istennek. Ez számomra félelmetes, és egész, a Sámuel egész korában igazán nem merül fel az emberekben a hiánya az Isten jelenlétének. Nyilván nem Sámuelről beszélünk, mert ő egy Isten szerető ember volt, és ő valójában a Fridáda ide vagy oda, ő Isten jelenlétében élt, mert Isten tisztelő ember volt, Isten szerető ember volt, és mondja is az írás, hogy nem nagyon volt szó az Istentől. Az első hosszú ideig való hallgatást azt törte meg, hogy volt valaki, aki halló távolságban volt Istenhez, és ez egy fiatal gyerek volt, egy tizenéves kisrác volt, akit Sámuelnek hívtak, azért szólítja meg az Isten, mert volt valaki, akit egyáltalán még ez érdekel. Tehát a gyermeki egyszerű hitével ő még hitte, hogy az Isten létezik. És nem csak létezik az Isten, ő beszél is az Isten, és cselekszik is az Isten, és eszé volt az, hogy a nagy emberekhez ott nem tud szólni az Isten, mert mindegyiknek meg volt a kultuszhoz a ragaszkodása, és kikerült abból azt, hogy Isten jelenléte fontos, meg hogy Istennel való közösség lényeges lenne. És megszólítja Sámuelt, és Sámuel egész korában gyakorlatilag egészen hosszú ideig nem fontos, az mint egy 20 esztendeig nem fontos az Istennek a jelenléte, az Istennek a közelsége. És ezért korszak alkotó és teljesen új abban a korban, a Dávid korában, ugye, mert Sámuel korát követi, a királyok korának második uralkodójáról van szó, de ugye tudjuk, hogy Saul még párhuzamosan működik Sámuellel, Sámuel mint proféta, már a bíra szerepet ugye nem tölti be, mert ugye a királyság elkezdődik, de utána már Dávid a királyság korában önállóan uralkodik, ugye Sámuel elköltözött az úrhoz. És amikor Dávid elfoglalja Jebuszt, mai nevén Jeruzsálemet, Salem a béke városa, Jeruzsálem a békesség városa, ahogy mondtam az elmúlt találkozáson, és most is mondom, hogy a Sion gyakran a Bibliában Jeruzsálemnek a neve, természetesen a helyet is jelöli, úgy általában is jelöli Izraelt is a Sionnal a Biblia, de leggyakrabban mégis Jeruzsálem. A Sion az a hely, ahol Jeruzsálem, mint város felépült. A jebusziak városa volt, ez majd később lényeges lesz. A jebusziak voltak azok, tudjátok, akik kánaani népeként ott maradtak a földön, kicsit rászedve Józsuét, és így szolgái lettek a zsidóknak, vízhordók és favágók. Józsué könyvében találkozunk velük, hogyha ezt olvassátok, majd ezt a történeti könyvet, akkor látni fogjátok ezt, ott volt három város is emellett, amelyek hozzáig tartoztak. És Dávid volt az, amikor elfoglalja Jeruzsálemet, és Jeruzsálemet is megláttuk az előző alkalommal, azért foglalt el, mert tudta, hogy az Istennek a választott helye az, és tudta előre, hogy a megváltó, a Krisztus oda fog eljönni, az Isten választott helye, ahol megjön a Mesiás, megveti majd a lábát, neki erre profétai kijelentése volt. Erről olvastunk a Zsoltárok könyvében, hogy mennyire világos és tiszta megértése volt a Szentlélek által az Istentől. Ezért volt számára fontos, hogy egyébként egy erős nagyvárost, Hebront, ami történelmileg is és történetileg is egy nagyváros volt, már kánáni időben is egy központi város volt, és amit Kálev foglalt el, emlékeztek, beszéltünk arról, 80 évesen még az Isten olyan erőt adott neki, kárpótolva a pusztai vándorlás 40 esztendejét, hogy azt elfoglalja, és átteszi a királyságát ebbe a kisvárosba, amelyen ugye szikla erőd volt, és ugye mély csatornákon keresztül bevoltak vezetve a források. Így például a Gihon forrás is be volt vezetve Jeruzsálembe, ez egy jól védhető volt, és vízzel ellátott város volt, de nem ez volt a lényege Dávidnak, mint tudjuk a Zsoltárokban, hanem az, hogy az Isten lakóhelye ez, az Úr ezt a helyet választotta, ami különös módon arra, hogy a jelenlétét itt megvalósítsa ezen a helyen. És tudjuk, hogy Jeruzsálembe az egész kultuszkellékek közül, tehát az Ószövetség kultuszkellékek közül, amelyet Besaliel volt az egyik mester, aki elkészítette a sátrat és kellékeit, és Oboliám volt a másik. Besaliel azért jutott csak eszembe, mert Húrnak az unokája volt, vagy pontosabban leszármazottja volt, talán aztán unokája volt, Húr pedig ugye volt az egyik, aki fogta Mózes kezét az egyik csatában, tehát egy istenfélő ember volt, és nem véletlen, hogy egy áldás ott van abban a családban, és Isten meg tudja áldani a későbbi leszármazottakat is. Tehát elkészítik a kultusz tárgyakat, kellékeket, a szent sátort, az udvarban van az oltár, és a szentély, ahol van a hétágú gyertyatartó menóra, a füstölő oltár, amely a kárpit előtt van, ez a kárpit szakad ugye ketté a templomban Jézus kereszthalálakor, és a szentek szentje, ahol pedig a frigyládát, vagy a szövetségládát egyébként, ugye frigy, szövetség, ugyanaz a szó, csak régies a frigy, modernebb módon szövetségnek nevezzük, tehát ugyanazt jelenti, frigyláda vagy szövetségláda, ugyanazt jelenti, a szövetségnek a ládája. És érdekes tehát, hogy Dávid, amikor hoz egy döntést, hogy Jeruzsálembe viszi az Isten tisztelet központját végül is, akkor csak a ládát viszi. Ebben az időben Gibeonban van a sátor, a szent sátor, és az áldozati oltár is, és papok rendszeresen ott a napi két áldozatot bemutatják, a reggel és esti áldozatot bemutatják. Tehát maga az ószövetségi kultusz folyamatos, Dávid korában is, de a sátrat eszébe nem jut Dávidnak Jeruzsálembe vinni. Egyetlen egy dolog fontos Dávidnak, a frigyláda. És miért a frigyláda? Most már tudjuk, mert az Isten jelenlétének helye az. És Dávid Istenre vágyott, nem egy vallási kultuszra. Ez egyik dolog. A másik, Dávidnak volt egy kinyilatkoztatása, amelyet megértett, és ugye ezek azok a mélyebb tanítások, amiről a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetével kapcsolatban korábban 2 hete beszéltünk, vagy 3 hete, amikor én 2 alkalom előtte beszéltem erről, hogy mélyebb dolgok ezek, és Dávid azt mondja, van egy kinyilatkoztatásom az Úrtól az új szövetségre nézve, tehát nekem az is jelenléte a fontos. Valami új kezdődik az Ószövetségben, Dávid szívében, Dávid életében, ő vágyakozik az Isten után. Tehát ő az Isten után vágyik, Dávid. Nem királyság után vágyik, nem pénz után vágyik, nem hatalom után vágyik, nem szertartásokra vágyik, hanem az Istenre vágyik. Az Istennel való közösségre vágyik, kapcsolatra vágyik, Dávid. Ez volt az egyik dolog, ami miatt a meggyőződésem azt mondja róla Isten, hogy szívem szerint való férfi, mert ha elszakadt Istentől, akkor is odavágyott vissza, és ez ösztönözte a megtérésre és a bűnbánatra. Tehát csak a frigyládát viszi be a Jeruzsálembe, a városba, és a Krónikák könyvében, emlékeim szerint talán a 15. fejezetben azt olvassuk, 1 Krónikák 15.1 talán, de majd később megnézzük még, hogy fölvont egy sátrat, amelyben elhelyezte a frigyládát. És ez volt a Dávid sátora, amelyről később Ámosz, 200-250 évvel később azt profétálja, hogy helyre fogom állítani a Dávid leomlott sátorát, és amelyre vonatkozóan a apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében éppen Jakab emlékezik meg, amikor elkezdenek megtérni a pogányok, és lesznek keresztényé, és az apostoli tanácsban arról beszélnek, hogy kell-e megtartani a kultusz törvényeit, vagy sem. Dávid sátorára emlékeznek vissza, és akkor mondják, hogy már Dávid felismerte, hogy nem a törvény által van megigazulás, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit igazít meg. Dávid megértése visszanyúlik egészen Ábrahámig. Ezzel is foglalkozni fogunk majd, hogy Ábrahámban milyen megértés volt, milyen hit volt, és tudjuk azt, hogy zsidó gyerekeknek a szülei szegről végre megtanították az írásokat. Tehát szépen elkezdték megtanulni kívülről, megismerni a történeteket, összefüggései. Tehát Dávid is úgy nőtt fel, hogy ő Ábrahámnak a történetét kívülről és egészen pontosan tudta és ismerte. És ebből a megismert igéből kapott majd megértést az Úrtól. Kinyilatkoztatást kapott az Úrtól, tehát nem csak ismeretté vált számára, hanem szívbéli megértésé és meggyőződésé vált az ő számára. Dávid tehát a frigyládát viszi oda, és fölteszi a kérdést, ugye az előző alkalommal beszéltünk arra, hogy miért Jeruzsálem, most foglalkozzunk azzal tehát, hogy miért a frigyláda. Utaltam több dologban már rá, de most nézzük részleteiben meg. A Fridáda tehát Isten trónja, úgy is nevezi a Biblia. Isten trónja, és hogy mikor Isten trónjáról beszélünk, ezt jegyezzétek meg, mert nem akármilyen trón ez. Aztán azt is tudjuk, hogy a Fridáda fölött felhőben megjelenik az Úr, ezt nevezi a Szentlélek Sekinának, Isten szent jelenlétének, felhőben való megjelenésének, ugye? Ugye el ne pusztuljanak azok, akik színről színre meglátják, ezért felhőben jelenik meg az Úr, az Ószövetségi kultusz helyen, a láda fölött. Dávid, ugye a földi királyság központja, mint mondtam, Hebronban volt, Hebron egy erős város volt, királyi város volt, egyébként pedig a leviták városa is volt, és menedékváros is volt egyben. Tehát elég erős kultuszközpont volt a zsidó nép életében is, és Dávid korában is. Mégis elviszi Jeruzsálembe a királyságot, ott átteszi a fővárost oda, és a székhelyét oda Dávid, oda viszi be a Fridládát, a szövetségládáját. Miért? Azért, mert Dávid azt mondja, hogy az én vágyam az, hogy Isten legyen Izrael királya. Tehát amikor Dávid Jeruzsálembe viszi, az Isten lakóhelyére viszi a királyságot, akkor ő benne az a vágy kövalazódik ki, hogy nem én akarok uralkodni a népen, hanem az a vágyam, hogy Isten uralkodjon az ő népén, mert ő váltotta meg az egyiptomi rabszolgaságból. Így beszélhetünk Dávid korában teokratikus királyságról, tehát az Isten király uralmáról, amelyet úgy valósított meg, hogy voltak olyan szívű emberek, és volt egy olyan szívű ember, aki az Isten tartotta a királyok királyának, és az urak urának, és Dávid sikerének gyakorlatilag ez a kulcsa. És abszolút új szövetségi megértésről beszélünk az ő esetében. Előre kapott kijelentést Krisztusra nézve, amely szépen kibomlik a folytatásban. A láda tetejét, a Fridláda tetejét, vagy a szövetségládájának tetejét az irgalom, vagy a kegyelem királyi székének is nevezték. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten trónja ott van a Fridládán, ott a Fridládának a tetejét, ugye, amelyeken ott vannak a kerubok, az Isten jelenlétének őrei, szárnyakkal összefordulva, ez a Fridláda teteje, ez a irgalom, vagy a kegyelem királyi széke, vagy trónja. Gondoljunk arra, hogy ide ment be ugye a főpap évente egyszer a áldozati bak vérével, és mutatott be áldozatot a nép bűneiért és a saját maga vétkéért, és amikor kijött erről a helyről, akkor újongott a nép, mert azt mondta, hogy megbocsátotta Isten bűneinket. A kegyelmes Isten irgalmat gyakorolt, és újjunk örvendezzünk, mert Isten megbocsátott nekünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a Jom Kipurt, mások szerint pontosabb az a kifejezés Jom HaKipurim, mert engesztelések ünnepe, mert nem csak egy, hanem a nép és a főpap vétkeiről is szó van, tehát sokkal inkább több eszám lenne helyes. De nyilván a zsidó retorikában ez Jom Kipur, így hívják, mai napig is, az engesztelés napja. Megelőzte ezt egy 10 napos bűnbánati időszak, amely a zsidó új évnek az első napjával kezdődött, a Rosh Hashanának nevezik ezt az ünnepet, a küldzengés napja, amikor megfújják a sínai hegyi isteni harsonák hangjára emlékeztető sófárt. Nem veszítették egy tekemfonalat még? Tehát a sínai hegyen, amikor törvényt ad az Isten, és először találkozik a zsidó néppel a kivonulás után, Mózes második könyvében olvasunk erről, vagy Mózes második könyvének 20. részében olvashatjuk a 10 igét, vagy 10 parancsolatot. Azt mondja az írás, hogy megszólaltak a harsonák. És a sófár hangja volt, ez a kecskeszarv kürt volt az, ami hasonlított az Isten harsonája, Isten kürtjére. Ezek nem ezüst harsonák voltak, ez a sófár volt, mert az Isten törvényadására, az Isten meglátogatására, az Isten törvényére emlékeztette a zsidó népet, és azt mondták, hogy 10 napunk van arra, hogy elrendezzük vétkeinket, kapcsolatainkat, hogy a Jom Kipur ünnepén, amikor beviszi az áldozatot, áldozati állat vérét a főpap a Fridláda elé, és kiönti ott ezt a vért, akkor az Isten kegyelmét elnyerjük. Tehát gyakorlatilag nem egy véletlenszerű dolog volt, ez egy 10 napos bűnbánati bőti időszak előzte meg a Jom Kipur örömünnepét, és majd folytatódik ez a sátoros ünnepben, a következő zsidó nagy ünnepben, amely aztán abszolút az öröm, a hála, az imára, a dicsőítés ünnepe, egyesek szerint az ezeréves királyságnak az előképe. A sátoros ünnep. Oké. Láda teteje tehát az irgalom és a kegyelem királyi széke. Dávid így gondolt az Istenre. Isten a kegyelmes, az irgalmas, aki megbocsátja a bűnt és a hitszegést, aki nem kívánja a vétkes halálát, hanem azt a kívánja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Dávid szívében nem egy rideg, kegyetlen istenkép volt, hanem jobban, mélyebben, tisztában ismerte az Istent, olyannak, amilyen ő. A szerető, a jó, a teremtő, a gondviselő, aki életet ad, és életet tart meg. Az Isten jó. És azt mondja, hogy ez az Isten az, akit én szolgálni akarok egész életemben, és ennek az Istennek az uralmára van szüksége az egész népnek, az egész országnak. Nyilván történelmileg beszélhetünk ennek a megvalósulásának, hogy kísérleteiről, ugye hisz uralkodók általában az Istentől származtatták az ő királyi hatalmukat, és így próbáltak bizonyos fokú teokráciákat létrehozni a Földön, de hát tudjuk nagyon jól, hogy azért ez nem feltétlenül sikerült. Vagy akár gondolhatunk a vatikáni királyságra, amely szintén oda nyúlik vissza, hogy a kereszténység államvallássá válásakor azt gondolták a keresztények, név szerint Eusebius, aki történetíró volt, és megírta a kereszténység történetét, hogy Nagy Konstantinnal, aki elfogadott, először bevetté teszi a kereszténységet, tehát elfogadott, tehát teszi a birodalomban a kereszténységet, majd államvallásra teszi a kereszténységet, és állami hivatalokat, épületeket ad a keresztényeknek, ezek voltak a bazilikák. Azt mondja, Eusebius, elkezdődött az ezer éves királyság. És gyakorlatilag ez az alapja annak, hogy a Vatikán úgy gondolja, hogy a királyok fölötti királyságot hozta létre Róma központtal, és abban a Krisztus utáni 300, pontosan 20-30-as években elindul az ezer éves királyság. Ez az alapja a pápaságnak például, és a pápák minden nemzet feletti hatalma koncepciójának, amely nyilvánvaló tévedés. De akkor is, ha ez Eusebius egy nem rossz szándékkal írta, mint történetíró, azt mondta, hogy lelkesedett nagyon, hogy egy sok, hát gyakorlatilag 300 évig a mártírok vére öntözte a földet. Rengeteg keresztényt öltek meg. Hát nem volt csoda, hogy ő annyira örült annak, hogy végre nem kell meghalni a sok testvérnek. És hát azt gondolta, hogy eljött az ezer éves királyság, és gyakorlatilag így ennek a királyságnak a helytartójává avanzsálták a római pápát, amely nyilvánvalóan tévedés. Mondjuk nem tudom, hogy mikor eltelt az ezer év, akkor hogy számoltak el ezzel. Azt nem tudom, erről még nem olvastam. Vagy ha valakit érdekel, járjon utána, hogy volt-e bármilyen konzekvencia levonva ezzel kapcsolatosan. Tehát ezért van az, hogy így gondolja a pápa, hogy beleszólhat minden országnak az ügyébe. És gyakorlatilag fölötte van a hatalom a királyoknak, és hát tudjuk, hogy amikor a pápák adták a királyi címeket, stb. Részük volt ebben, ez ugye, hogy Istentől van a földi királyság, fontos volt a földi királyoknak ez a fajta cím, és a vallásos, vagy éppen babonás nép előtt az ő hatalmukat ez megerősítette, a kultusz miatt, nem pedig a közösség, élő Istennel a kapcsolat miatt. És akkor sorolhatnánk aztán a reformáció idejére a rengeteg eltorzolást, ami miatt aztán létrejön a reformáció ébredése, és az a fajta visszatérés az igéhez, és visszatérés a Krisztushoz, és a kegyelem újra felfedezése, a bűnbocsánat újra felfedezése megtörténik. Ahogy mondtam, tehát a kegyelem királyi székéhez az örvendezés kapcsolódik. Nem véletlen, hogy Dávid nagy örömmel viszi a Fridládát Jeruzsálembe. Aztán másodjára sikerül is, mert másodjára már megszentelt leviták viszik. Először nem voltak megszentelve, például Uzza sem volt megszentelve egyébként. Kérdés, miért halt meg? Mert szentségtelen volt, de nem tisztelt az Istent. Nem tartta szentnek az Istent. És majd második alkalommal nagyon komoly felkészülés előzi meg a Fridada Jeruzsálembe vitelét, megszentett leviták vannak, csak a leviták vannak, csak a leviták szolgálnak ebben a szerepben, mert megértette Dávid, hogy Ószövetségben vagyunk, Isten törvénye igaz? Nem léphetjük át az Isten törvényét. És a Fridada tartalma szintén ezt erősíti meg, de a zsidókhoz írt levél 4. rész 16-os versét hadd olvassam itt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor sürgős segítségre van szükségünk. Olvassuk tehát ezzel teljesen szinkronban a kegyelem király székére vonatkozó igét, azaz járjunk az Isten jelenlétébe, az Istenhez. Így ezt jelenti. Ráda tartalma és üzenete tehát. Olvassuk a kivetítőn is az ige verset, a zsidókhoz írt levél 9. rész 4. versét. Ebben volt egy arany füstöloltár, a szövetség ládája, minden oldalról aranyjal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Kezdjük először a táblákkal, a szövetség tábláival, vagy a kőtáblákkal, a két kőtáblával, ugye a 10 igével. Úgy is mondjuk, hogy a 10 iga, 10 parancsolat igével. Emlékezzünk Jézus szavaira, amelyet a hegyi beszédben mondott el, a Máté 5.17-ben van lejegyezve. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, azaz a nomoszt, azaz a főként, ugye a 10 igére, Mózes törvényére utal, de leszűkíthetjük, azt gondolom nem téverünk, hogy azt mondjuk, hogy a 10 parancsolatra, vagy a proféták tanítását, ugye ez a kiszélesített tanok. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Ugye a proféták szava szerint jött el Jézus, töltötte be pontosan az ószövetségi proféciáit. Tehát 10 igéhez kötődik Jézus személye, Jézusnak az élete, az, hogy ő betölti a 10 igét és a proféták jövendőléseit. Aztán azt is olvasok a 2 Tesszalonika 2.7-ben, hogy a törvény tiprás titokban már folyik, de előbb el kell az útból távolítani azt, aki akadályozza még, hogy teljes uralomra jusson. Korábban már én beszéltem erről, legalább 2 dolgot bizonyossággal állíthatunk, hogy útjában áll az antikrisztusi birodalomnak, az egyik az egyház, az élő egyház. Tehát a Krisztus teste, a földi teste, a hívők, keresztények. Nem kultusz jellegű jelenléte, hanem az, hogy az Isten jelen van az ő népe között. Tehát ettől válik erőssé egy keresztény közösség, és ezért éltük meg például, és Tamásra nézzünk, nézzek a Campus Fesztiválon is, hogy a béke szigete volt. Tehát a sátoron olyan Isten jelenlét volt ott, ugye nem azt mondja, sátor vittük ki, hanem csak egy sátrat, hogy legyen egy hely kijelölve az Isten tiszteletére, meg az Istenről való beszélgetésre, meg a róla voltam a bizonyságtételre, hogy egyszerűen egy nagyon erős oltalom volt. Ez annak köszönhető, hogy akik oda mentünk, meg akik imádkoztunk, és akik támogattuk hátulról, azok mind-mind az Istenhez fordultak Jézus drága nevében, és Isten szent jelenléte erőteljesen tudott ott megnyilvánulni, és egy egész más légkört teremtett, olyan szabadon dicsértük ott az Urat, semmi nyomás, nehézség ott nem érződött. A teljes lelki-szelmi szabadság volt érezhető, ugye mondom, mindig a sátánista, vagy ez a roksátor mögött vagyunk, és nem, semmi egyszerűen. Áldassék az Úr neve, aki jelenlétével áldotta meg szeljét. Tehát egyik ugye az egyház, a másik a Szent Szellem, amelyet az egyház elragadtatásával vissza fog vonni a földről az Atya, és a harmadik dolog, ezt már én mondom, de nem magamtól, hanem Ézsás proféta könyvéből, hogy a nemzetállamok. Tehát azok a fajta nemzetállami struktúrák, határok is, amelyek akadályozzák nyilván egy globális birodalomnak a létrejöttét. Mert megvan az identitásuk, az kultúrájuk, és stb. És ezzel egy globális összemosott vallási rendszert, meg rendszert akadályoznak, hogy létrejön. Nem véletlen, hogy az antikrisztusi szellem nagyon erősen dolgozik azon, hogy globalizálja a világot, és eltüntesse a nemzeteket, nemzetállamokat. Ez abszolút ördögi és sátáni terv, benne van a Bibliában egyébként, tehát nincs semmi meglepő. Tehát a törvénytiklás titokban már folyik, ezért lényeges, hogy a keresztények is, mivel új szövetség Isten tiszteletet próbálunk megérteni Dávid életéből, tiszteljék a 10 parancsolatot. Nem mondhatják azt, hogy kegyelem van, úgy élek, hogy akarok. Mert ez hazugság. Aztán a 10 igével kapcsolatosan még, ugye a világ szeretete nem fér össze az Atya szeretetével. Amikor a világiasság helyet kap egy hívő ember életében, kihuny abból először az Atya szeretetéből fakadóan az elveszettek iránti szeretet, az első jele. Tehát amikor valaki a világias, vagy a kultikus, vallásosság hatalma alá kezd kerülni, az első jel annak, hogy már hidegen hagyja az elveszettek sorsa. És a következő fázisa pedig az Atya szeretetének a elvesztésének, amikor a testvérek iránti szeretet is megszűnik. Nyilván ez elkezd halványodni először, és aztán pedig kihúny a szívből az Atyától nyert testvéri szeretet. Tehát érdemes megfigyelni magunkat, hogy mennyire vagyunk érzékenyek az elveszett életek felé, vagy mennyire vagyunk érzéketlenek, mert akkor, hogyha érzéketlenné váltunk, bizony lehetséges, hogy az Atya szeretete helyett a világnak az értékrendje szivárgott vissza, vagy még van az életünkben, a szívünkben. János első levelében, a második rész 15-16-os versében a következőt írja erről. Ne szeressétek a világot, se azt, amely a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Ugye Árpi humorosan említette itt a világbajnoki döntőnél, hogy éppen akkor ott Isten tiszteletünk, és de mi az Isten tiszteletünk természetesen, nem a világbajnoki döntőt választottuk is. Egy ilyen egyszerű dolog, ami megméri, hogy az embernek mi a fontos, vagy mi nem az. Mondjuk szabadok vagyunk az Úrban, hát persze, tényleg szabadok vagyunk, csak vigyázz, a szabadság ne gyűrű legyen a testnek, hanem a szabadságot arra használjuk, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. Ugye ez az újszövetségi szabadságot néha rosszul használják, vagy használjuk mi keresztények, és ennek azonban van következménye, és ha jól élünk az Isten szeretetével, és azt a szabadságot arra használjuk, hogy az Istennek a engedelmességre használjuk fel a szabadságunkat. Tehát szabad vagyok arra, hogy igen mondjak az Istennek. Óriási dolog egyébként, hogy olyan hatalmat nyertem az Úrtól, hogy a Szentlélek ereje által tudok engedelmeskedni Istennek. Hatalmas dolog egyébként, hogy nem vagyok a kényszerek uralma alatt. És olyan jó volt visszatérve erre a személyes beszélgetésre, tapasztalni, hogy amikor találkozott ez az ember az Isten igéjével, Jézus Krisztussal, akkor megenyhült, elmondta, hogy tudod, én nem azért vagyok itt ezen a fesztiválon, mert annyira szeretem. Sőt, azt mondom, nem is szeretem. Nem is érzem itt jól magam. Tudod, miért jöttem ide? Mert nem akartam otthon egyedül lenni. Ez egy stram, 30-as éveiben lévő férfi volt, és azt mondta, egyedül vagyok, nincs senki. Na mondjuk itt a veszélyforrás, mert sokan élik így meg, és erre néha a vallásos egyház úgy reagál, hogy közösséget teremt. Az Isten a közösség helyett, vagy nélkül. És akkor minden belefér közösség van. Piálunk, bulizunk, kirándulunk, minden van. Egy picikét kevésbé mocskos módon, mint a világban. De ez a közösség nem az Úrtól való közösség, bár igen, ajándék az Úrtól az is, hogy egy keresztény közösségben valaki kapcsolatokra talál. Mert ez egy ajándék az Úrtól, de a legfontosabb egy keresztény közösségben az, hogy az Úrral találkozik-e. Ez a legfontosabb dolog, és ettől válik valami, ugye új szövetségivé. Abban az értelemben is, ami Dávid vágyott és megértett. Ott és akkor. És akkor mi lett a vége ennek a történetnek, hogy Bibliával ment el, és megengedte, hogy imádkozzunk érte. Hát nem még nem a vége, de ennek a beszélgetésnek az lett a vége. Tehát az út, amit megtettünk, az egy óriási fordulat volt ám. Amikor megérezte azt, hogy másról van itt szó. Mint az, hogy nem vallásról, nem vallási reklámról, hogy valami jobb színben akarunk föltüntetni vallást. Aztán már úgy gondoltam, megyek haza, és akkor a Gréti lányommal mentünk, meghívtam egy kávéra, de nem lehet elmenni haza, tehát mikor akcióban vagy, akkor nem lehet. Egyszerűen ki kényszerítette belőlem a kávézós fickó, hogy tegyek neki bizonságot Jézus Krisztusról. Igaz, Gréti? Tehát nem lehetett el se kerülni. És akkor elmondta az aggájait az egyházzal kapcsolatosan. Elmondta a rossz tapasztalatát, hogy ő neki azért lett elege, mert politikai hirdetésekre használták az Isten tiszteletet. És neki megmondták, melyik pártra kell szavazni. És neki ez nem kell. Megint a világ szeretete, látjátok? Mi helye van ennek? Mi helye van ennek megmondani, hogy ki mi lesz azon úgy, hogy nincs olyan politikai párt, aki a mennyországhoz tartozna. Hát mindig érdekek, meg emberi dolgok is keverednek bele. Azt lehet mondani keresztényként, hogy melyik az, ami leginkább képviseli a keresztény értékrendet, és javát munkája tényleg annak a nemzetnek, az országnak, és ezt megpróbáljuk valamilyen módon megítélni. És szavazunk, de nem az Isten tiszteletben van ennek a helye, hogy mi kampánypropagandát folytassunk, és ez neki kivett a biztosítékot. És akkor folytattuk a beszélgetést, és próbáltam ugye a Krisztushoz fordítani, és elmondani neki, hogy miért is fontos a gyülekezet közössége. Több igét mondom, nézd meg a Bibliát, nem is tudsz betölteni, hanem jársz gyülekezetbe. Szóval meg sem tudod élni azokat. Szeretni a világot azt is jelenti, hogy szeret, barátságosan fogad, barátjának tekinti, szívesen látja, kedveli, többre tartja, megelégszik vele. Ezt jelenti ez a kifejezés, és Péter apostol szavai jutottak még eszembe ezzel kapcsolatban, a kegyességben a testvéri szeretetet mutassátok meg, a testvéri szeretetben pedig a minden ember iránti szeretetet, értitek ugye a sorrendet. Ugye először az Isten munkája az bennünk, hogy elkezdjük szeretni a hasonszörűeket, tehát a testvéreinket, és tovább fog tudni menni bennünk a szeretet, amikor már az ellenségeinket is elkezdjük szeretni, és tehát nem azt, amit csinálnak, hanem az ő személyüket visszük az Úr elő, hogy megtérjenek és megszabaduljanak. Tehát jót akarunk az életükben látni Isten szerint való módon. És még egy történet, beszélgettem valakivel a missziós felkészítő kapcsán, nagyon megérintett. Azt mondja, életében először tapasztalta azt, hogy beszélgetett valakivel, és megérintette az Isten. Ő aztán keresztény családban nőtt fel, és ő még ilyet sosem élt át. Kicsit hitetlenkedve fogadta mindig az ilyen jellegű buzdításokat, és úgy gondolta, ez nem működik igazán. És azt mondja, valahogy azt mondja, előtte, bocsánat a technikusoktól, ez a pornak a hatása. És a pori hamui, ugye? Szóval rájött arra, azt mondja, hogy ő szerette a világot. És kellett az életéből kidobálni olyan felesleges dolgokat, amelyek elfojtották benne az atya szeretetét. Ez volt az első dolog. És pontosan ezt az igét olvasta, azt mondja, amit János a levelében ír, hogy ne szeressétek a világot, mert a világot szeretitek, nem lesz bennetek az atya szeretete. És azt mondja, ez volt az első munkája a Szentléleknek, hogy kidobálta az életéből. És azt mondja, fogta például, hogy függő volt a social médiától, a Facebooktól, meg ezektől, függő volt. Ezt azt mondja, hogy úgy érezte, mindig ott kell lenni rajta. És fogta, és letörölte magát az egészről. Mindenhonnan megszüntette, mert azt mondta, hogy neki nem kell ez. Mert megértette, hogy megfojtja benne az Isten szeretetét. Ez a fajta világi impulzusok, amik őt érték, ugye számára ez egy függőséget jelentett. De azt mondja, ahogy így ezeket, meghozta ezeket a lépéseket, tehát a szabadságát arra használta, hogy az Istennek engedelmeskedjen, és nem arra használta a szabadságát, hogy világi dolgot fogadjon be. Értitek, ez értelmezés kérdése, de nagy a különbség. Egyik biblikus, a másik nem az. Pál annak tűnik. És azt tapasztalta, hogy elkezdte az Isten szeretete betölteni. És ezzel a szeretettel azt mondja, találkozott egy személlyel, és elkezdett vele beszélgetni. És azt mondja, talán legalább egy órát beszélgettek, és érezte, hogy elönti az isteni szeretet ő iránta a szívében. És az először életében tapasztalta, hogy valakit megérintett az Isten. És azt mondta, tudod, én vágyom azt, amit te. Vágyok úgy hinni, ahogy te hiszel. És vágyok hinni Jézus Krisztusban, akiről te beszélsz. Szóval csak meg kellene tapasztalnom nekem is, mint te megtapasztaltad. Mert az a különbség, hogy most ha vágyok rá, de én még nem tapasztaltam őt. És ott állandatul kért, hogy imádkozzon érte, hogy megtapasztalja az Istent. És azt mondja, neki ez egy olyan változás volt az életében, keresztény csalában felnőtt gyerekként, hogy az Isten munkálkodik. És az Isten szeretete megnyilvánul az életén keresztül. Milyen nagyszerű látni, hogy nem csak a mi felkészítő alkalmaink az, amin keresztül felkészíti a szolgáltatókat az Isten, hanem amikor azt szenteli magát a szolgálatra, maga az Isten gondoskodik arról, hogy felkészülten kerüljen oda abba a szolgálatba, amely az Istennek fontos. Az ő szíve ég ezekért az elveszett lelkekért. És az Atya szeretete az mindenképpen megnyilvánul valakiben az elveszettek iránt való szeretetben. A második dolog, ami ott volt ebben a ládában, az a manna. Ugye manna azt mondja, mi ez? Akkor lehullott az égből a manna, ugye Isten táplálta a zsidó népet 40 esztendeig, szintén a Mózes második könyvében olvasunk erről, és egészen addig hullott a manna, míg nem először arattak. Először termelték be, már előttük elvetettek gabonát, és születeltek, addig a napig. Amikor azt megünnepelték, ezt az aratást megünnepelték, attól naptól fogva azt, hogy az írás megszűnt. A manna, amikor először ettek a föld terméséből, készített kenyérből. Miért is volt fontos a manna? Azért, mert emlékeztet bennünket az Ószövetségben elhelyezett prófétai előkép a Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus, aki a mennyből jött eledel. Emlékeztet bennünket a Krisztus testére. János apostol a evangélium a 6. fejezetében nehezen befogadható igazságokat jegyzett le, amelyeket maga a názareti Jézus mondott. Ez pedig a János evangélium a 6. fejezet 31-35-ös versei, az 51-es vers és az 54-58-as versek. Így hangoznak. Jézus ezt mondta nekik, bocsánat, a 31-es verstől olvasom, ez lesz majd a vége. Atyáink a mannát tették a pusztában, ahogy megvan írva. Mennyei kenyeret adott enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Hát ugye milyen jó, nem kéne aratni, boltba járni, minden nap leesne az égből a kenyér. Testi módon gondolkodtak. Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Tehát az imádó lény, amikor Krisztust imádja, megelégszik. Egészen betölti az életét. És amikor nem tölt be bennünket a Krisztus szeretet, akkor valami nem stimmel az életünkben. Ez egy figyelmeztetés. De erre még majd visszatérünk, csak annyira tele vagyok ezzel, hogy nem tudok tovább menni, nem mondjam. A 51-es vers még. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. És 54-től 58-as versig még. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. És ezeket a zsinagógában mondta. Tehát Jézus azt mondja, hogy az ő teste szimbóluma, előképe az Ószövetségben, a manna, a mennyből alászálló kenyér, a testélet Krisztus, aki meghal a mi bűneinkért, és hogy a mannát megtörték és megsütötték, úgy töretett meg a Krisztus teste, és hogy az úrvacsorában törünk a kenyérből, és emlékezünk Jézus áldozatára, úgy van az, hogy hit által az Isten életet ad azoknak, örök életet ad azoknak, akik hitüket a názreti Jézus Krisztusba vetik, és látjátok, ezért fontos az, hogy akik Krisztuséi, azok élnek az úrvacsorával, és megemlékeznek arról, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és beszél a véréről Jézus, ez pedig a szövetség vére, maga a Fridláda, a szövetség ládája, és szintén előképe az új szövetségnek, amely Krisztusban adatik. És a harmadik dolog, amely ott van a ládában, Áron kivirágzott veszélye, ugye az Isten választása, az Isten szavához való hűsége, szimbólumai jelképe. Jeremiás próféta könyvének első fejezetében a 11-12-es versében találkozunk ezzel a mandula veszővel később, és talán segít bennünket jobban megérteni a szimbólum jelentését. Jeremiást elhívja Isten, és mondja neki, hogy hát fiatal vagyok, és nem tudok, én nem értek. Mondja Isten, nem mond, hogy fiatal vagy, csak menj oda, ahol én küldelek, és hirdesd, amit én parancsolok nektek, én vele, neked én veled vagyok. És akkor mondja, mit látsz? És mondja, hogy az egyik kép, amelyet látott, ugye ez a mandolavesző, a másik gőzögő üst, összefüggött a két kép, de most a mandolavesszőnél maradjunk, és nem menjünk tovább, mert a lényeg ebben van számunkra ma. A mandolavessző egyébként a héber szavak, a mandolavessző és a gondom van rá, mert ott Isten idézi mind a kettőt, mit látsz mandolavessző, és mondja, jól látod, gondom van rá, hogy igémet betöltsem. Tehát a mandolavessző héber kifejezése, gondom van rá, hasonló szavak, szójáték, amit ott látunk a Jeremiás próféta könyvében. Tehát ahogy a mandolavessző elsőnek virágzik az évben, azaz korán ébren, az új is ébren őrködik azon, hogy szava biztosan beteljesedjen. Üzenete tehát az, hogy Isten beteljesíti az ő igéjét, az ő ígéretét. Tehát a mandolavessző azt jelenti, hogy Isten, amit megígért, az meg is lesz, be is teljesíti. Ugye így lett az, hogy megígérte Krisztust, be is teljesítette, el is jött. És hogy megígérte számunkra az örök életet, és ez egy óriási dolog, ezt ne felejtjétek el, tehát amikor te valakivel beszélgetsz arról, hogy neked örök életed van, és benned van a Szentlélek bizonyító ereje, az ami elementális. Tehát, hogy te hiszel abban, hogy neked örök életed van, ez egy természetfeletti dolog. Egy minden szempontból mulandó világban, ahol minden arról szól, hogy minden elmúlik, és te ez Istentől nyertél egy olyan bizonyosságot a szellemedben, a szívedben, hogy neked örök életed van, azaz Isten az ő igéjét biztosan betölti, ez egy természetfeletti dolog. Tessék? Megzakkant öreg asszony. Nem az. Nem az, ugye? Nem az, vagy nem megbolondult keresztény, hanem éppen világosságban járó ember. Az Úr veszélye jelenti azonban az Isten ítéletét is. Ézsaiás próféta könyvének 10. részének 5. versében Isten veszélye az ítéletének botja, így is megjelenik. Beszél a Biblia királyi pálcáról, amely Júdából származik. Az Isten veszélye, ugye Júdából származik a messiás, a megváltó, a királyi pálca. Ez jelenik meg a Bálán proféciájában, majd később Jákób áldásában. Ez a fajta királyuralom, amely Júdából származik, tudjuk, hogy Jézus Krisztus tesz szerint Dávid házából, azaz Júdából származott. És ez is egy csodálatos dolog, hogy Jézus még pap sem lehetett volna az ószövetségi szertartások szerint, mert nem Levi törzséből származott, hanem Dávid házából származott. Ezért is nyilvánvaló, hogy Jézusnak a papsága, mert ugye pap is volt, profita is volt, és király is volt, mind a három címet bírta egyben, az egy új papság szerint van. Ez egy más papság szerint van, mint az Ószövetség. És erre majd már az időt látva, csak a következő találkozáson tudunk sort keríteni, hogy ezzel is foglalkozzunk. És szól az írás a Zsoltárok könyve 110:2-ben arról, hogy Isten hatalmának pálcája, amelyet a Sionról nyújt ki. Tudjuk, ezéves királyságban nyilvánvalóvá válik az, hogy Isten uralkodik az egész földön. És a láda ládával kapcsolatban azt is mondja az írás, hogy a bizonyság van benne. Vagy a bizonyság ládája. Így is mondja az írás, és a 2 Mózes 25-21-ben olvassuk. A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd be a bizonyságot, azaz a 10 parancsot, azaz a 10 igét, Isten, amit Isten újjával írt föl a kőtáblára, amelyet neked adok, mondja Isten Mózesnek. Tehát a ládával kapcsolatban, ami, ahogy végignéztük, hogy miért a fridládát vitte be Dávid Jeruzsálembe, a Sionra, miért nem vitte a kultusz többi eszközét, azért, mert Isten jelenlétére vágyott, mert a fridlád az Isten trónja, irgalmának a helye, azért, mert tudta, hogy az Isten is szent, és azt mondja az írás, amikor először nem helyén való módon viszik a Kiriat Jeirimból a ládát, és Obéd Edom házába teszik. De Obéd Edom egyébként levita volt, és később a Dávid istentiszteletben komoly szerepet is kap a többi levitával együtt. Tehát egy levita házába helyezik el a ládát, és azt olvastuk az elmúlt alkalom, hogy 3 hónapig ott van a láda, Dávid pedig félni kezdett az Úrtól, vagy Isten félelem töltötte el Dávidot. Hogy Isten szent Isten. Ez is benne van Isten jelenlétében, Isten szent. És 3 hónap múlva, amikor mondják neki, hogy Obéd Edom házanépét megáldott az Isten, és minden lét, ami Obéd Edomé. Az egész nép mindenki csodájára járt, hogy Obéd Edomot megáldotta az Úr. Azt mondta Dávid, hogy akkor Isten jelenlétében élni jó. Csak szentül kell. A szentséged nem lehet hanyagolni Isten jelenlétében. A másik üzenete az, hogy Krisztus az, aki áldozatként aratott a mi bűneinkért. Krisztusba vetett hit az, amely által örök életet lehet nyerni. És a harmadik dolog az, hogy Isten biztosan betölti az ő igéjét, ahogy megtette ezt eddig. A jövőre nézve is pontosan úgy be fogja tölteni, ahogy megérte. Ez mind része az új szövetségi Isten tiszteletnek is. Az új szövetségi gyülekezetnek is. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy teljes szívvel keressük az ő jelenlétét. Ne elégedjünk meg vallásos szertartásokkal. Ne éljünk úgy, hogy pusztán ezek üres cselekedetek az életünkben, hanem éljünk az ajándékkal, amely Isten jelenlétében adatik nekünk. Aztán tartsuk Istent szentnek. Ne törjük meg az ő igéjét, hanem tartsuk meg az ő igéjét. Adjunk hálát az ő drága fiáért, Jézus Krisztusért, és legyünk telve örömmel és hálával és élő reménységgel, hogy Isten az ő ígéreteit megtartó Úr. Amen.